Visszatértünk Önök továbbra is, a szenzort hallják, és mint azt az előző blogban Bogdán említette, különféle egészségügyi mérésekhez kapcsolódó okos megoldásokról fogunk beszélgetni, ami azért erősen kötődik egyébként a telekommunikációs iparhoz, mert nagyon soknak azért hát egy okostelefon a megjelenítője tulajdonképpen, de szerintem ne innen induljunk, hanem onnan, hogy miről beszélünk egyáltalán.
Igazából diagnosztikai eszközökről beszélünk, amelyeknek egy része hivatalosan nem is diagnosztikai eszköz, hiszen igen, az... ahhoz, hogy ezt a titulust viselhessék, ahhoz rengeteg hát, szertifikációt kell megszerezni, ami egyáltalán nem egy könnyű feladat. Csak hogy mondjak egy példát, a Samsung Galaxy Watch Active 2-ben már maga a hardware tudta az EKG-t, de az európai piacra került Watch Active 2-kben másfél vagy két éven keresztül ez a funkció nem volt elérhető, mert a Samsung lassan tudta csak megszerezni ezeket a szertifikációkat, és csak azután tették elérhetővé magát a megoldást, amikor minden orvosi szertifikáció megvolt. Tehát ez egy láthatóan egy nagyon komolyan szabályozott terület, ami,
hát, az égnek,
ami szerencsére, hogy így van, hiszen nem lehet bármire azt mondani, hogy ez tökéletesen fogja mérni a pulzusunkat, vagy az EKG-nkat, az alvásunkat, vagy akármilyen más egészségügyi értékünket, mert ha nem pontos az az eszköz, akkor ott, hát az egy, konkrétan egy életveszélyes, vagy hát legalábbis félrevezető eredményt alkot. És ugyanakkor viszont vannak azok az eszközök, amik már ugye átmentek ezeken a teszteken, szűrőkön, megkapták az összes engedélyt, és csak hogy egy személyes példával kezdjem, én évente nagyjából elmegyek egy ilyen általános szűrővizsgálatra, ami kardiológiából és egyéb dolgokból áll. Nem azért, mert ennyire tudatos állampolgár vagyok, hanem van egy tudatos nejem, aki ebben sokat noszogat, és akkor ezeket a dolgokat megcsinálom. És amikor legutóbb mentem, akkor vittem a Vive nevű hordozható EKG berendezés adatait, ami volt nálam hosszú ideig, és ezekkel az adatokkal állítottam be a kardiológushoz, és mondtam is neki, hogy nekem van egy ilyen Vive cuccom, és ezekkel méregetni szoktam az EKG görbémet, és azt mondta, hogy ez remek, akkor hadd nézze meg annak az eredményét, mert az egy jó kiindulási pont, de aztán természetesen rám rakta az összes elektródát, és mérte egy orvosi EKG-t is. Más kérdés, hogy nem volt lényeg eltérés a Vive által biztosított és a hivatalos orvosi rendelőben elvégzett mérés között. Szóval, hogy most már azért ott tartunk, hogy maguk az orvosok is azt mondják, hogy vannak bizonyos eszközök, amik nagyon jó diagnosztikai eszközök, nagyon jó alapot adnak arra, hogyha az ember valami gyanúsat tapasztal, akkor azt mondhassa, hogy érdemes felkeresni egy szakembert, és ugyanakkor megad egy meglehetős megnyugtatást is, hogyha az a cucc nem tapasztal semmi kirívót, akkor kevésbé nyugtalan az ember a tekintetben, hogy mi újság az egészségével.
Kezdjük szerintem egyen hátrébről. Ugye rengeteg dolgot lehet mérni az emberi szervezeten így egészségügyi szempontból, vannak azért nagyon alapvető paraméterek, ezek közé tartozik mondjuk a pulzus, a vérnyomás, a véroxigénterítettség, ami ugye itt a Covid-világjárvány óta egy sokkal ismertebb fogalom, mint korábban volt, de mondjuk egyébként nagyon szépen és viszonylag egyszerűen lehet mérni alvásciklusokat, és ugye hát az is rengeteg egészségügyi problémának lehet a gyökere, hogyha az ember rosszul alszik, vagy valamilyen adott esetben komolyabb alvás problémája van. És ugye vannak mindenféle kütyüjeink, amik állandóan velünk vannak, és igazából viszonylag egyszerűen tudnak mérni bizonyos dolgokat. Volt sok próbálkozás itt az elmúlt években, de igazából szerintem egészségügyi szempontból a karperecek és az okos órák lettek gyakorlatilag a mainstream dolgok. Ugye volt idő, amikor még a Samsung is például épített be okostelefon hátlapba pulzusmérőt, de igazából ezt már szinte senki nem csinálja. Az okos kiegészítők, a karperecek és az órák lettek azok, amik mérnek dolgokat. És hát sok mindent mérnek is, sokféle módon. Nyilván egy nagyon-nagyon egyszerű aktivitás követő karperec, az gyakorlatilag egy gyroszenzorral, tehát egy mozgásérzékelő szenzorral számolgatja a mi karlendítésünkből azt, hogy hány kilométert sétáltunk. Ez azért hát orvosi szempontból teljesen alkalmatlan bármire, és egyébként is nagy újindottal nevezhető közelítőnek, de azért vannak már ennél szofisztikáltabb technológiák is.
De most már ott tartunk, hogy a legkedvezőbb áru aktivitásmérő karperecekben is van pulzusszenzor. Tehát vannak olyan beszállítók, szenzorgyártó cégek, főleg ugye nyilván Kínában, akik már kvázi ilyen dobozos integrált megoldásként kínálják magát a szenzort és a hozzá kapcsolódó hát számítási algoritmusokat, és ezt egy az egybe értékesítik azoknak a gyártóknak, akik aztán utána fröccsöntenek hozzá egy karperecet és raknak rá egy kijelzőt, és ezek a szenzorok árban már egyáltalán nem magasak, viszont pontosságban sokat fejlődtek az elmúlt időszakban. És az az általános tapasztalatunk, hogy pulzus mérés szempontjából nincs igazán nagy különbség a mért értékek között az olcsó és a drága viselhető elektronikai berendezések tekintetében, viszont abban van nagy eltérés, hogy mennyire hamar reagál a változó pulzusra az adott eszköz, és mennyire sűrű a mintavételezése, tehát hogy milyen gyakran tud újabb meg újabb értékeket leolvasni a csuklónkról, és hát nyilván a profi sporthoz fejlesztett ilyen eszközök ebben nagyságrendekkel pontosabb adatokat tudnak szolgáltatni, és itt ugye a Garminra, a Polarra és a többiekre lehet gondolni. Ott már azért nagyon pontosak az értékek, és nyilván annak érdekében, hogy ezt még tudják tovább pontosítani, ezekhez a termékekhez lehet vásárolni mellkaspántot is, ami hát ugye egy olyan szenzor tartalmaz, ami konkrétan az ember szíve fölött méri a pulzust, és hát annál pontosabbat egyelőre legalábbis nem orvosi környezetben nem sikerült még összehozni, de az tényleg korrekt.
Igen, nekem egyébként az a véleményem erről, hogy a pulzusmérés az tipikusan az, ami alapvetően elvégezhető jó minőségben, könnyen hozzáférhető eszközökkel is. Lehet, hogy lesz pár százalékos elmérés, de azért eltérés a valós értékhez képest, de azért egy emelkedett pulzust azt nyilván ki tud már mutatni egy ilyen eszköz is. Persze azt nem szabad elfelejteni, hogy ugye most angolul ugye két fogalom van, amit lehet mérni, az egyik az a heart rate, az maga a pulzus, és ugye van egy HRV, ami a szívfrekvencia variabilitást jelenti. Ezt ezek az eszközök jellemzően nem tudják mérni, és erre már komolyabb dolog van. Tehát nem azt jelenti, hogyha nekünk van egy pulzusmérős okos óránk, és az alapvetően kellemes értékeket mutat, akkor biztosan nincs semmi bajunk. Tehát nem szabad ebbe a vak és rossz bizalomba beleesni, hogy ezekre építünk mi fel öndiagnosztikát, tehát még rendszeresen kell mérni magunkat, de a pulzusmérés akár sportolás során, akár úgy általánosan azért jól megoldható ilyen eszközökkel.
Hát és fordítva működik a dolog, tehát hogyha a kis eszközünk azt mondja, hogy valami nem oké, akkor nagyobb eséllyel nem oké, és ez egy jó figyelmeztetés. Tehát igazából inkább arra való, hogy ha eltérés tapasztal a normálistól, akkor jelezzen, és gyakorlatilag egy figyelmeztető eszköznek
kell
tekinteni.
Igen, csak mondom, tehát maga a dolog összetettebb, tehát nem csak annyi van, hogy pulzus, és akkor 56. Tehát ezzel azért tisztában kell lenni, hogy ez nem mindent mér, és nem szabad azt gondolnunk, hogy azért, mert nekünk van egy okos óránk, és az jó pulzus számokat mutat, akkor biztos, hogy rendben vagyunk, tehát ez a hamis önbizalom, ez itt hiba lenne. Mindegy, menjünk tovább, vérnyomás. Hát vérnyomást ugye okostelefonok nem nagyon mérnek, ahogy különféle karpercek sem, de végeznek ilyet külön megvásárolható okostelefonokkal kommunikáló vérnyomásmérő berendezések, amelyek pont ugyanúgy működnek, mint egy nem okostelefonnal kommunikáló
berendezés. Annyi a különbség, hogy az okostelefon segítségével tudjuk tárolni az adatokat, jobban meg tudjuk jeleníteni azokat, vissza lehet nézni, ki lehet nyomtatni, el lehet küldeni e-mailben, és azzal el lehet menni szakorvoshoz. Tehát igazából tényleg csak az a többlet tudás van egy okostelefonos megoldásnál, hogy nem egy nagyon egyszerű kijelzőn tekintjük meg az eredményt, vagy akár egy ilyen analóg órán, hanem digitális formában le tudjuk tárolni.
És kell is egyébként, mert ugye egy érték az nem érték vérnyomás probléma esetén, tehát itt ugye naplót kell vezetni, és marha kényelmes az, ha ezt megteszi helyettünk egy szoftver, úgyhogy nekünk nem kell egy Excel táblába bepötyögni, stb. Amit én több ilyen eszközt is próbáltam egyébként, amik szerintem nagyon nem jók, azok nem azért nem jók, mert okostelefonnal kommunikálnak, hanem azért, mert csuklóról mérnek. Hogy mondjam, csábító lehet, hogy kisebb méretűek, meg egyszerűbb felrakni őket, de igazából én tényleg több megoldást is próbáltam fölösleges őket nevesíteni, mert mindegyik full fals értékeket mért, tehát ilyen plusz-minusz 20 minden irányba. Igazából a felkarra helyezhető megoldások azok, amik amik tényleg értelmezhető értéket tudnak adni. Ez nekem egy ilyen személyes tanácsom, hogyha valaki ilyen vásárlásán gondolkodik, akkor ne dőljön be az ilyen csuklós megoldásoknak, mert én semmelyikkel nem tudtam jó mértéket mérni.
Váltsunk az EKG-ra, mert az viszont már van egy csomó hordozható eszközben, méghozzá általában ezek a kétpontos megoldások vannak. Hozzá kell érintenünk az egyik kezünket az órához, és a másik kezünkön meg van maga az óra, és akkor gyakorlatilag zárjuk a kört, és ebből próbál EKG-t mérni, illetve EKG grafikont rajzolni a rendszer. Ugye maga a Vive, amit már említettünk, az is így működik, csak ott ugye a két hüvelykújunkat, illetve mutatójunkat tudjuk használni. Itt nem is feltétlenül az a kérdés, hogy milyen a szenzor, nyilván fontos, hanem az a kérdés, hogy milyen az az algoritmus, ami utána ennek a szenzornak az adatait kiértékeli, és grafikont rajzolt belőle, és megpróbálja ezeket értelmezni, és a felhasználó számára olyan üzenetekkel ellátni, és olyan címkékkel felruházni, amelyek alapján a felhasználónak is egyértelmű, hogy minden rendben van, gyanús, vagy nagy a probléma. És ezt zöld, sárga és piros színnel jelzi például a Vive, és itt ugye nem mindenféle dolgokat néz, tehát pitfallfibrillációtól kezdve minden egyéb dologra megy, de a lényeg az, hogy ezt azért tudja nézni, mert mögötte van egy nagyon komoly algoritmus, amit minden esetben alapvetően orvosok bevonásával fejlesztenek ki, és aztán nagyon hosszú ideig tesztedik, és csak utána kapja meg a jóváhagyás és az engedélyt az adott ország vagy az Európai Unió hatóságától.
Igen, a Vive egyébként nekem személyes kedvencem, ez egy körülbelül hitelkártya méretű, de mondjuk 5 hitelkártya egymásra téve vastagságú kis eszköz. Nagyon egyszerű és tök menő, tehát igazából így nem stigmatizáló vele a busz megállóban mérni, mert hogy így itt tényleg van egy ilyen kis geek faktor is benne, és szerintem ugye beteg embereknél ez is lehet egy probléma, hogy így szégyellik, de ezzel nincs mit. És hát ez egy magyar fejlesztésű eszköz, orvosi certifikációja van itt Magyarországon is, tehát ezeket nyilván, tehát én is, az én kezelőorvosom értelmezte ezeket az adatokat, és tudott velük mit kezdeni. Szerencsére nem volt semmi gond, de hogy ez is ugyanaz a kör, hogy nyilván tovább lehet menni itt Holter irányban, de hogyha probléma van, azt azért már jó eséllyel ezt ki tudja mutatni. Én egyébként pont a Vive-ról, illetve egy ehhez hasonló, mert ugye ez most már okos órákban is elérhető funkció, azt gondolom, hogy minden magyar háztartásban lenne helye egy ilyen eszköznek, és időszakosan kell mérni. Plusz egy ilyen eszköznek az is nagy előnye, hogy nem 24 órányi adat áll rendelkezésre, hanem hónapokon keresztül, ha valaki nem lusta napi 3-at mérni, akkor itt egy elég hosszú időszakra épülő statisztika gyűlhet fel, és abból megint más dolgokat lehet kimutatni, mint mondjuk egy 24 órás holter eredményből, amikor mondjuk valószínűleg nem foci meccsre mentünk a nyakunkba lógó holterrel együtt. Úgyhogy ezek az eszközök szintén olyanok, én azt gondolom, hogy abszolút használhatók, és egészségtudatos emberek tudnak mit kezdeni ezekkel a kütyükkel. És ilyen egyébként az alvás analizálás is, amiből talán ugye még részben a Nokia-é volt, onnan lehet ismerős a francia Withings nevű cég. Nekik van több alvásfigyelő megoldásuk, amit én próbáltam. Elég jó az elnevezésük egyébként, mert Sleep Analyzer, szóval, hogy így nem nagyon lehet merni nyúlni. Igaz, hogy van belőle egy 2020-as, meg egy 2018-as változat is, és a 18-as még valamit nem tudom, mint a 20-as, de ezt meg nem mondom, hogy micsoda. Ez tulajdonképpen egy ilyen matrac alá rakható másik matrac, körülbelül ilyen 60x20 centi és fél centi magas, és gyakorlatilag két szenzor van benne, van egy pneumatikus, ami a mocorgásunkat érzékeli, és van egy hangszenzor, ami a horkolásunkat, illetve a levegővételünket, és igazából néztem róla teszteket, mert nekem ugye nem volt meg ez a tudásom, ezt összehasonlították rendes orvosi műszerekkel is, van egyébként ennek is certifikációja mondjuk, és az a helyzet, hogy abszolút jól ki tudta adni a különféle alvásciklusokat, tehát ott voltak a REM fázis, meg az NREM fázis, abszolút nyomon követhető, mikor ébredtünk föl, mikor nem, és ebből is már olyan adatokat lehet kinyerni, amikkel, hogyha gond van, akkor el tudunk indulni, és egyáltalán realizálhatjuk, hogy gond van, mert ugye pont az alvás egy olyan dolog, hogy igazából nem emlékszünk rá, hogy most rosszul aludtunk, azt vehetjük észre, hogy ásítozunk napközben, stb., de amúgy meg az alvás hiány és a rossz alvás lassan már egy népbetegség itt az Európai Unióban. Tehát érdemes erre is odafigyelni, és van rá kütyű.
Van rá kütyű, te most szerintem a legjobb kütyűt hoztad példának, de ugye most már majdnem minden okos karperesz és óra is csinál alvásfigyelést, változó hatékonysággal nyilvánvalóan, de átmentünk abba a fázisba, hogy már a gyártók saját alváskövető algoritmusokat írnak, és mindenki azt marketingeli, hogy az övé a legfrankóbb.
Összehasonlítottunk egyébként ilyen általad mért órás adatokat, általam mért feedingses adatokkal, és igazából látszik, hogy egy kicsit pontatlanabbak az órások, legalább most nem mindent minden hasonlítottunk össze, csak egy konkrét példát. Kicsit pontatlanabb volt a te órásod, de egyébként a ciklusok abból is abszolút jól követhetők voltak. Itt ugye egy matrac alá helyezhető megoldásnak az a lényeg, hogy nem kell semmit viselni, mert van, aki nem tud úgy aludni, hogy óra van a kezén. Hát aki tud, annak mondjuk fölösleges ilyenre költenie valószínűleg. Meg egyébként ugye az is egy ilyen macera, hogyha már két ember alszik egy ágyba, akkor már kellő méretű matrac kell, és két szenzort kell berakni, mert egyébként hát így össze-vissza mér, és majd kijön, hogy de szerencsére erre odafigyel egyébként. De lényeg, hogy ez is egy jól működő dolog, és nagyjából szerintem össze is állt, hogyha ezt összerakjuk még az egyébként szintén nagyon jól működő okos mérlegekkel, szintén nagyon jól működő egyébként szerintem kicsit borsos áru lázmérőkkel. Ezt az egészet bekötjük egy ökoszisztémába, akár Samsungnál, akár más gyártónál, akár Apple-nél egy Apple Health-be, akkor igazából, ha egyszer valami problémánk lesz 10 év múlva, 20 év múlva, ne adj Isten, akkor egy elég nagy tudásbázis áll majd a kezelőorvos rendelkezésére azzal kapcsolatban, egy statisztika, hogy mi történt, hogy élt az ember.
Hát meg milyen trendek vannak, hogy honnan, hova jutott el, mennyi idő alatt.
Úgyhogy aki nem foglalkozott ezzel a témával, de kicsit érdekli, az szerintünk nézzen utána, mert vannak jó megoldások, és lehet, hogy már ott van a csuklóján az illetőnek, amit érdemes használni. Úgyhogy így tudjuk összefoglalni a dolgot, hogy az okos kütyük ebben hasznosak.
És sokat fejlődtek az elmúlt években.
Ez volt már a Szenzor, köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket választotta, jövő héten ugyanebben az időpontban jelentkezünk majd. Addig is minden jót kívánunk.
Viszont hallásra.